Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, 84. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva Isten tiszteletünk kezdetén. Ó, seregeknek Istene, mi kedves gyönyörűsége! Elfoglalva a 165. dicséretünket énekeljük. Itt van Isten köztünk.
Thank you.
mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igényét, mely írva található János evangélium a 6. fejezetében, 32. verstől, a hosszabb ige szakaszt leülve hallgassuk meg nyitott szívvel. Jézus így válaszolt nekik: bizony-bizony mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre ezt mondták neki: Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus ezt mondta nekik: én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg. És aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. Akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszom az utolsó napon. Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen. Én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. A zsidók ekkor zugolódni kezdtek ellene, mert ezt mondta: én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállott le. És azt kérdezték: nem Jézus ez, a József fia, akinek ismerik apját és anyját? Akkor hogyan mondhatja, a mennyből szálltam le? Jézus így válaszolt nekik: ne zúgolodjatok egymás között. Senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonzza őt az Atya, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom az utolsó napon. Megvan írva a prófétáknál, és mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Aki az Atyától hallott és tanult, az mind én hozzám jön. Nem mintha bárki látta volna az Atyát, csak aki az Istentől van, az látta az Atyát. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok az az élő kenyér, ami a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életért, az az én testem. A zsidók erre vitatkozni kezdtek egymással, és ezt kérdezték: hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül? Jézus így szólt hozzájuk: bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogyan engem az élő Atya küldött el, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le. Ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Ezeket a zsinagógában mondta, amikor Kapernaumban tanított. Isten szent lelke, tegye áldotta igéje hallgatását, megértését, befogadását és követését. Nyissuk meg szívünket, Isten szent lelke előtt imádkozzunk. Mindenható Istenünk, drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy itt lehetünk ezen a neked szentelt helyen és időben. Köszönjük neked, hogy megtartottad életünket a mai napig. Te látod, Urunk, hogy hogyan jöttünk ide, mi van a szívünkben, megszokásból jöttünk-e, vagy mert valóban ott van a vágy bennünk a veled való közösségre, igét hallgatására. Urunk, emelj magadhoz bennünket, kérünk, ha tudjuk letenni előtted a terheket, gondokat, gondolatokat, amiket idehoztunk. Ha tudjuk letenni előtted kérdéseinket, ha tudjuk letenni előtted életünket. Emelj be bennünket a veled való közösségbe, lelked által. Add, Urunk, hogy igédet ne csak fülünkkel hallgassuk, de ez átjárja a szívünket, betöltsön bennünket. Urunk, annyira könnyen tudnak bennünket elvinni tőled, ami hétköznapi terheink, vágyaink, kísértéseink. Bocsáss meg, amikor a mindennapokban félretettünk téged, félretettük a te utadat, a te akaratodat, mert feladataink sürgősebbek voltak, mert vágyaink jobban előtérbe kerültek, amik tőled elvisznek. Urunk, könyörgünk azokért, akik nem tudtak most közénk jönni, betegekért, akár ha csak megfázas influenza terheli őket, akár komolyabb betegség, kérünk azokért, akik otthonunkban fekszenek betegen, vagy kórházban, várva kezelésre, jobbulásra. Mutasd meg neki, Urunk, gyógyító hatalmadat. Kérünk mindannyiunk élete kérdésében, terhében, te adj választ és megkönnyebbülést. Így kérünk, hogy áld meg Isten tiszteletünket, és töltsd be életünket, közösségünket, szívünket, lelkünket önmagaddal, ajándékaiddal. Hallgass meg imádságunkat, az Úr Jézusért kérünk. Amen. Az ige hallgatására készülve a 84. Zsoltár 6. versét énekeljük. Mert minékünk fényes napunk az Isten, és mi pajzsunk. Istenek igéje, melynek alapján üzenetét szent lelke segítségével hirdetni kívánom közöttetek. Írva található a már elhangzott igeszakasz folytatásában János evangéliuma 6. fejezet 60. verstől olvasom az igét. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak. Kemény beszéd ez. Ki hallgathatja őt? Mivel pedig Jézus magától is tudta, hogy ezért zugolódnak tanítványai, így szólt hozzájuk. Ez megbotránkoztat titeket? Hát, ha majd meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt. Lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, melyeket én mondtam nektek, lélek és élet. De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fog járulni. És így folytatta. Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az Atya. Eddig Isten írott igéje. Látjuk, kedves testvére, szórólapokon, plakátokon itt Csobánkán, hogy a most következő hét, mai nappal is már elkezd a programokat, házasság hete, egy program sorozat ez, amely országszerte, sőt, világ sok országában ezen a héten a házasságra, a házasság egy-egy kérdésére irányítja figyelmünket. Hogyan éljük meg, hogyan lehet jól, jobban megélni férfi és nő életre szóló közösséget. A református házasság és család segítő szolgálat is összeállított néhány gondolatot ezzel kapcsolatban. Az idei évnek a témája, ami körül a hét üzenete, hét gondolatai forognak, ez a randevúzás. Néhány gondolatot hadd olvassak föl abból, amit ők összeállítottak. Nem fogom az egész összeállított néhány oldalas gondolatsort végigolvasni. Néhány gondolatot hadd olvassak. A témával kapcsolatban három megközelítésük van, amiben érthetjük, hogy különbözik a randevú kérdése. Házasságkötés előtt, a házasság első egy-két évtizedében, amíg a gyermekek még kisebbek, és aztán a későbbi időszak, amikor már kevesebbet vannak otthon a gyermekek, szoktuk mondani így, hogy kirepültek, és újra kettesben van a házas pár. Bővebben hadd olvassak pár gondolatot a kezdeti időszakról. Valahogy úgy gondolunk a randevúzásra, hogy ez a kezdeti időszaknak a fontos élménye. Ebből hadd olvassak több gondolatot, és majd a későbbiekről is pár mondat. Férfi és nő között, ha fellángol a szerelem, nagy sodró erő jelenik meg, nehéz belül olyan csendet parancsolni, ahol a józan ész is szót kaphat. Minden egyes megfontolt lépést nagy belső harcok erőznek meg. Ugyanakkor a belső harcok szükségesek, mert van valaki, aki idő előtt túl korán nem akarja, hogy ez az erős dinamizmusú érzés kontroll nélkül kapjon teret. A szerelemben benne van az óvó visszahúzó erő, a bennünket szerető Isten gondviselése. Ma már számos lélektani kutatás igazolja, hogy kiemelt fontossága lenne az udvarlásnak, randevúk időszakának férfi és nő között. Ahogy szexuális aktus történik, lezáródik a párkapcsolat egyéb dimenziójának a fejlődése. Így a konfliktuskezelés, az egymásért hozott áldozathozatal, a szeretet elmélyülése. Szexualitáson beteljesülő energiák, amik vissza vannak fogva, értékes építőkövei lehetnek a kapcsolat érzelmi kötődési terének. Az ember lélek úgy működik, hogy külső tapasztalatokat belsővé képes tenni. Ennek feltétele, hogy minimum egy éven keresztül ismétlődő legyen a meghatározó élmény. Esetünkben jelenti ezt az, hogy ha legalább egy esztendőn keresztül a másik, a erősen vágyott fél tudna lenni, akkor őróla ez a vonzó és óhajtott kép belsővé tud válni. Szexuális kielégülés hiány. Ez pedig igen magas védőfaktora lehetne sok év eltelte után is a házaspári kapcsolatnak. Éneknek énekére utalva, abban Szulamit, a király szerelmetes felesége, érzi a szerelem határokat és áttörő erejét, és arról álmodozik, hogy szerelmesebb bárcsak fivére lenne, mert akkor ővele lehetne biztonságban. Biztonságban tanulhatna tőle, építhetné önmagában szerelmetest, szinte minden vonásával szeretne egyesülni. A legfinomabb ital azt is jelenti, hogy ő biztonságos keretek között szíve mélyéről telve szeretettel szeretne neki kedveskedni. Igazán belsőségessé, szinte már intimé alakul a kép, amely végül Szulamitot is felébreszti álmodozásából. Szerelmesének egyik karja feje alatt, másik karja dereken. Innentől kezdve már lehetetlenség testvér fantáziában tovább megmaradni, hiszen amit következne, az már csak férfinő dolga lehet egymással. Ebben a felébredésében kiáltja ki minden lány számára, hogy várják ki az elrendelt időt arra nézve, ami az ő fantáziájában következne. Szulamit biztonságos szerelem után vágyakozott, ahol a szexualitás nem tör be, hanem kivárja, hogy a másikhoz való egészen közelkerülésben kedvességek áradata között. A testi romantikus közelséget is átélve érjen meg a kapcsolat. Majd a szexualitás a szép és tartalmas kötődést fogja dinamizálni, és nem csupán a személytelen hormonális ösztönöket. Az elköteleződés előtti, szerelemmel áthatott, de szexualitástól mentes randevúk, tehát Isten akaratával megegyező csodás, mesés pillanatok, melyek megalapozzák két ember egy életre szóló kötődését. Istennek a szenvedélyes szeretettel szemben van visszafogó korlátozó szándéka. Önmaga szenvedélyes szeretetét is korlátozza, hiszen annyira szeretné önmagát nekünk adni, ahogy van, teljességgel megosztani velünk mindent. És ha ezt tenné, ha szabadjára engedné ezt a szerelmét, felemésztene vele bennünket, elsodortatnánk, megijednénk, hirtelen mindez elviselhetetlen lenne. A hitútja azért van, hogy a vele való találkozás felépüljön. Ahogy időről időre egyre mélyebben elmerülünk a megváltás csodájában, és közelebb merészkedünk őhozzá, úgy épül fel vele a kapcsolatunk egyre teljesebbé, és tudjuk mindezt személyesen integrálni. Azért hitáltal van üdvösségünk, mert Isten a saját szerelmetes dinamizmusát is korlátozza. Óvó szeretete korlátozza értünk, hogy saját vágyod beteljesülése megtörténhessen. Különös és fontos gondolatok férfi és nő kapcsolatának első időszakáról. És aztán pedig, ahogy megtörténik az elköteleződés, beteljesülés, valahogy hajlamos férfi és nő ezt a meghitt pillanatkot félretenni, mert már nincs rá idő, mert már csak rohanunk, mert annyi a feladat, mert annyi bajunk van a mindennapokban, meg a gyerekekkel foglalkozni. És elvész a meghittség, elvész az egymásnak való kedveskedés, az egymásnak odaszánt idő. A folytatásról szóló gondolatok erről szólnak, kapcsolatban létfontosságú. Minden időszakban megtalálni, megteremteni ennek alkalmát. Együtt töltött meghitt pillanatok, egymásra szánt idő, úgy mondhatjuk ezt, szeretett nyelvekben így van megfogalmazva, hogy minőségi idő egymással. És amikor a feladatok, a gyermekkel töltendő feladatok kevesebbnek, felnő a gyermek, lassan kirepül majd, akkor pedig még inkább fontos, kettesben maradunk, van időnk egymásra. Milyen az az idő? Meghittségben tudunk együtt lenni. Akarunk-e? Szánunk-e erre energiát? Áldozunk-e ezért? Miért beszélünk erről a mai ége kapcsán? Hiszen nem a házasság hete a textusunk. Azért, mert valahol a mai igénk is ennek a titkáról szól. Isten oldaláról nézve. Ahogyan Krisztus adja önmagát értünk és nekünk, és akar velünk egyé lenni. A textusként hallott igeszakasz ebben az ige szakaszban egy konfliktus van előttünk. Amikor is tanítványok ezt mondják, a megelőzőleg hallott ige szakaszt, és ezért olvastam fel a megelőző napokban a bibliósok kalózunk szerint olvasott ige szakaszokat, hiszen erről szól a mai probléma felvetés. Ezt mondják Jézus beszédéről, kemény beszéd, ez kihallgathatja őt. Zugolódnak a tanítványok. Jézus valami döbbeneteset, furcsát, ő maga így mondja, botránkoztatót mondott. Ez meg botránkoztat titeket? Kérdezi Jézus saját szavaira visszakérdezve. Ezt titeket megbotránkoztat? Hogyan is van ez? Igen, de ha most bibliórá lennék, akkor beszélgetésben kérdeznék vissza, hogy hogyan is vagyunk ezzel. Talán mi magunk is hallottunk olyan visszajelzéseket másoktól. Akár gyülekezeti tagoktól, akár az Isten tiszteleteken ritkában megfordul emberektől, hogy hát hogy van ez, ezt nem értem. Sőt, hogy mondhatott ilyet a lelkész, meg Isten? Hogy mondhat ilyet Isten? Hogy lehet ez benne a Bibliában? Talán egy mondat, egy fél mondat, egy gondolat, amit kiragadnak az összefüggésből, a valós tartalomból, sőt a Biblia összefüggéséből, és azt mondják, hogy hát ha Isten ezt mondja, ha Isten ilyet mond, akkor ez nekünk nem kell. Hát hogy mondhat ilyet? Hogy tehetett ilyet? Hogy lehet ilyen a Bibliában? Nem egyszer hallhatunk ilyet. Igen. Fontos kérdések ezek, hogy ha valamit, valami nehezet, valami nehezen érthetőt, nehezen elfogadhatót, mondjuk így döbbeneteset hallunk, olvasunk Bibliából, ne az Istent tegyük félre és okoljuk, hogy hát, akkor ez így nincs rendben, ez nem kell. Nézzük meg, hogy miről is szól. Miért mondja ez? Mi a környezet? Mi a Biblia egésznek összefüggése? És mondjuk tovább ezeket a gondolatokat másnak is, hogyha más van így ezzel. Magunk gondolatvilágából meghallunk egy fél mondatot, és azonnal megítéljük, hogy ez így nincs rendben, hajlamos erre az ember, csak hogy okot keresen, hogy miért nem kell az Isten. Érdemesen erről is beszélgetnünk, van-e ilyen tapasztalatunk. Azután arról is beszélgetnünk érdemes lenne, hogy mit gondolunk, hogy mire utal itt Jézus kemény beszéd ez? Kihallgathatja őt, mondták a tanítványok. Mire gondolhattak a tanítványok? Mi az, ami ennyire megbotránkoztatta a tanítványokat, hogy maga Jézus is szóvá teszi? Hiszen nem mondja ki direkten itt Jézus. Ez már csak a mi gondolatunk, hogy miről is gondolhatták ezt a tanítványok, hogy kemény beszéd ez. Nyilvánvalóan a megelőző mondatokról, de sok mindent mondott Jézus. Ebben a beszélgetésben, a kapernaumi zsinagógában, a zsidók és közötte. Persze gondolhatunk arra, a mi gondolataink szerint és talán a legdöbbenetesebb mondat, legfurább, legkeményebb beszéd ez lehetett, amikor azt mondja Jézus, bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfiú a testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom itt az utolsó napon. Hát az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő bennem. Mai szemmel, mai füllel, hát igen, különös mondatok ezek. Testet enni és vért inni. Az első századok keresztjén üldözéseiben a római birodalomban okként el is hangzott ez a vád. Kannibálok ezek. Amikor az úrvacsorai közösséget megérték az első keresztjének, és hangzottak az utolsó vacsora mondatai, a külső szemlélő ezt így értette. Testet enni, vért inni. Ezek kannibálok. És ez is egy ok volt keresztjének üldözésére. Egy hamis, különös vád, külső szemben mégis szó szerint érti ezeket a szavakat, hát tényleg. Mit csinálnak ezek a keresztjének? Testet enni és vért inni. Nekünk nyilvánvalóan az úrvacsorai közösség jut eszünkbe. Az utolsó vacsora alkalma, amikor halála előtti utolsó vacsoráján Jézus egy páska vacsorán tanítványainak mondja ezt az asztal közösségben. Ez az én testem, megtöri a kenyeret, ez az én vérem, adja a poharat a pohárban a bort, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ez az én testem, amely megtöretik, értetek, az én vérem, amely kiontatik, értetek. Gondolunk az úrvacsorai közösségbe, és közben pedig tudjuk, értjük, nagy titok ez. Szerepel ezekben a szavakban is. Sákramentum szó. Az úrvacsora szavaiban benne van ez, ennek a titokzatossága. Hogy lehet ez? Nem úgy értjük mi, ahogyan katolikus testvéreink. Egészen szó szerint átváltozik a kenyér az ostya hústesté.
De hogyan? És egyáltalán ezeket a szavakat hogyan értsük?
Mi furcsa szemmel tekintjük, furcsán hallgatjuk ezeket a szavakat. Az akkori hívők, az akkori hallgatóság nem mai szemmel nézve értette ezt furcsán. A zsidókat körbevevő más pogány vallásokban nem volt ez egy szokatlan dolog. Az a gondolat, hogy egy áldozatot visznek az Istenségnek, és az áldozás rítusában, ahogy feláldozzák azt az állatot, vagy egyéb dolgot, vagy növényt, akkor az a feláldozott dolog egyensúly az Istenséggel, és az áldozatot hozó, amikor az áldozati lakomán együtt van, akkor igazából az Istenséggel egyesül, akkor megeszi ezeket az ételeket. Ez a környező népek ritusaiban benne volt. Nem volt idegen ez a gondolat annyira, amennyire tőlünk idegen. Nem ez volt botránkoztató. Amire mi azt mondanánk, hogy mai szemmel, mai füllel botránkoztató. Akkor mi? Ki is derül el ez a zsidók, az Jézust hallgató zsidók és Jézus közötti beszélgetésből? Hogyan mondhatja, hogy mennyből szálltam le? Nem Jézus ez, a Józsefi, akinek ismerik apját és anyját? Itt van egy általunk ismert férfi, akinek ismerik a szüleit, itt van egy férfi, akinek az apja Ács, ő is ebben a mesterségben tanult. Egy húsvér ember, akinek hallgatjuk már a tanításait, de hogy mondhatja azt, hogy ő a mennyből leszállt kenyér. Ő az a lelki táplálék, akivel egyesülnünk kell. A zsidók értik, hogy Jézus ezzel azt mondja, hogy ő az Istentől jött, sőt az Isten fia. Ők értik. Ők ebben botránkoznak meg, hogy Jézus ezt állítja magáról. Akkor lélekben vele kell egyesülnünk, hogy ő a lelki kenyér. Ők ezt értik. És ezzel együtt botránkoznak meg. Pénteken a konfirmációi során a második évesekkel, a nagyobbakkal a konfirmációra beszélgettünk. Nem tudom, jelenlevő ifjú testvérünk emlékszik-e? Nem, mert nem volt ott, ugye? Úgyhogy ezért is elmondom, hogy konfirmációról beszélgettünk, úrvacsáról beszélgettünk, bocsánat, és végig beszéltük, hogy az úrvacsorai liturgiában mi mit jelent. Miért csinálunk? Mi miért hangzik el? Kenyér megtörése, bor. Vittem is eléjük. Kenyér és bor. Nem úrvacsoráztunk, csak legyen előttünk. Végig beszéltük, és valami átjött. Valamit megértettek. Hogy Jézus ebben a lakomában, ebben a közös érkezésben önmagát adja. Ahogyan akkor a kereszten önmagát adta. Hogy a megtört kenyér az a megtört testét jelenti. És a végén ez a kérdés volt, ha most lehetne, valóban vasárnap, ha most lenne úrvacsorai közösség, és nem lenne a feltétel a konfirmáció, akkor részt vennél-e benne? És valahogy a többség azt mondta, hogy nem, még nem. Nem.
valahogy értik, még értik azt, hogy ez még olyan titokzatos dolog. Még távoli egy kicsit. Még nem tartok itt. Még ez egy távoli titokzatos esemény nekem. Konfirmációhoz kötjük az úrvacsorán közösségben részvételt. Az a reményünk, hogy a konfirmációi felkészülésben ennek a titka sajátjuk lesz. Igen, Krisztus önmagát adja. Kereszthalálában értünk szenvedett, és ezt mutatja meg nekünk az úrvacsorai közösség, és erről a titokról szól, egyesülni Krisztussal. Más alkalmakon, hittanórán, egy-egy beszélgetésben néha pont azzal találkozom, és azt gondolom, hogy a nagy kérdés a tanítványoknak is ez, és a mai tanítványnak is ez, hogy hol akarok lenni ebben a folyamatban, meddig megyek el abban a folyamatban, hogy megismerem Jézust, hallok róla, megtudok róla dolgokat, kezd érdekelni ez az egész, és aztán eljutok-e odáig, hogy akarom, hogy ő életem része legyen. Egyé legyen velem. Egyé legyek én Krisztussal. Ahogyan a kenyér testembe kerül, és a testem része lesz elválaszthatatlanul. És táplál így lelki módon és az örök életre az ő kereszthalála. Akarok-e így egyé lenni Krisztussal? A mai ember kérdése is ez. Akarok-e így egyé lenni Krisztussal? Visszautalok a házasság hete gondolataira. Ott van a vágyakozás, megismerni a másikat, azt a kedves lányt, vagy fordított esetben fiút. Ott a vágy, megismerni minél jobban, minél többet megtudni róla. Még nincs a beteljesülés, csak minél jobban együtt lenni vele és megismerni őt. De nagy kérdés, amire nagyon sokszor sokan azt mondják, hogy ez már nem, hogy elkötelezetten kimondani, hogy vele akarok élni, ezt kimondjuk el, és vállaljuk el. Magyarul ez a házasságkötés. De sokan ezt nem vállalják már föl. Hogy kimondani az elköteleződés szavait, vele akarok élni, és szerettem. A testi beteljesülés az kell, persze. De a lelki elköteleződés, az már. Bárcsak a konfirmáció is ezt jelentené valóban mindenkinek. Lelki elköteleződés Krisztussal. Egy akarok lenni Krisztussal. Vele akarok élni. Pál apostol így mondja, hogy élet többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És ami életet a földön élem, azt vele élem. Ebben a testben. Az elköteleződés után, ahogyan az elején szó volt erről, az elköteleződés után is fontos. Az együtt töltött minőségi idő. Meghittségben, kettesben együtt lenni, egymásra figyelve. Erre időt, energiát szánni. Hogy van ez Krisztussal? Nem lehet egy az egybe természetesen átültetni. Hogy az elköteleződés, amikor kimondom, Krisztussal akarok élni, és aztán pedig a beteljesedés, amikor odaát leszek ő vele, talán nem kell mindent pontosan átültetni, de van-e bennünk a vágy, és megéljük-e minden napokban is a közösséget vele, a meghittséget a Krisztussal való közösségben, Isten tiszteletben, nem csak itt, otthon, elcsendesedve, imádságban, igeolvasásban, egyéb alkalmakon. Vágyunk-e rá vele lenni, közösségben, meghittségben, ráfigyelve, olvasva, énekelve, imádkozva, egyé lenni Krisztussal. Hogy az ő akarata legyen az enyém, amit ő akar cselekedni, azt tegyem, hogy ő általam legyen, ő legyen jelen általam a világban, én legyek az ő keze, lába, szája, mindene. Adjam, Urunk, hogy mi értsük jól ezeket az igéket, és cselekedjük, egyé legyünk Krisztussal, mert ő maga mondta az övéit, ő választotta ki, ő hívott el, hogy legyünk az övéi. Így legyen. Amen. A 452. dicséretet énekeljük, az ígére felelve. 330. dicséret dalama van ideírva, most csak félve kérdezem, ismerjük-e, vagy más dalom legyen nem ismert.
Nem olyan nehéz.
Nem olyan nehéz, jó. Lehet erre, tehát vannak más ismert dallamok, amik ugyanezzel erre a vers. Versőrésre mehetnek. Hallgassuk meg akkor a dallamot. Először és utána énekeljük első és második verset. Alkalmon, magunkért, kapcsolatainkért, környezetünkben, magunk életében, az elkötelezett kapcsolatokért, házasságokért. Könyörgünk, Urunk, magunk házasságaért, ha benne vagyunk ilyen kapcsolatban, vagy családunkban, környezetünkben levő házasságukért. Adorunk, hogy az egymás iránti elkötelezettséget tudjuk szeretetben megélni, egyé lenni egymással lélekben, testben, nagy titok ez, de sokszor nem megy. Nem megy ráhangolódni a másikra, megérteni őt, odafigyelni rá. Könyörülj a házasságokon. Add, hogy a bajban levő házasságok tudjanak veled helyre jönni. Keressék, vágyják, dolgozzanak a bajban levő kapcsolatokban élők megoldáson, a segítségen. Könyörünk mindannyiunkért, hogy keressük, akarjuk az egymással, a másikkal való meghitt közösséget, félretéve időnként feladatokat, bajokat, mindennapi gondokat. Urunk, látod azt egymással való kapcsolatunkban is, hogy sokszor csak elrohanunk egymás mellett, nem szánunk időt az életünk megosztására a másikkal, hogy meghitt közösségben legyünk egymással, legyen az házasság, vagy akármilyen más családi kapcsolat, vagy akár egy baráti beszélgetés. És így vagyunk sokszor veled, és Urunk, nincs rád időnk, mert a meghitt közösségre időt kellene szakítani, talán félretenni dolgokat életünkben. Urunk, add a vágyat a szívünkbe, hogy vágyjunk veled lenni élő közösségben. Köszönjük, hogy te ezért tettél, áldozatot hoztál. Te vagy az, aki elhívtál bennünket. Te vagy az, aki közösségbe hívsz magaddal. Te vagy az, aki ezért életedet adtad. Add a vágyat a szívünkbe, a veled való közösségre hisszük. Ezt is te munkálod ki. Áld meg, így kérünk, következő napjainkat. Légy velünk a mindennapokban, hitünk megélésében. Áld meg közösségünket. Egymással, szeretteinkkel, gyülekezetünkben és veled. Kérünk, Urunk, hallgass meg az imádságot, amit most magunkban, csendben mondunk el neked. Mondjuk együtt az Úr Jézustól tanult imát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kérdetésket hallgassuk meg. Köszönjük a testvérek minden elmúlt heti adományát, munkáját, segítségét. Múlt vasárnapi versenypénzünk, melyel a Rádai Kollégiumban Tuszkárának enyhítésére szervezett gyűjtésre utaljuk tovább országosan múlt vasárnapi versenyt. Az erre érkezett adomány 57.200 forint itt Csobankem. Köszönjük az adományokat. Társegyház községünk választói névjegyzéke 2019. évre megtekinthető imaházunkban, a hivatalban. Várjuk még az észrevételeket, még nem zárult le. Jövő vasárnapi presbiteri gyűlésen zárul le végleg. Február 16-án kiránduló körünk túrát tervez Csobánkára, a Ziribár hegyre, találkozás pomázi buszpajdvaron 9 óra 20-kor 7 kilométeres túrán vehetünk részt, gyakorlott túrázókat várnak. Február 4-én elhunyt Kormány Tibor, testvérünk 70 esztendős korában temetése, február 15-én 15 órakor lesz a református temetőben pomázunk. Alkalmainkat hirdetem jövő hétre, 5 órakor imaóra pomázon, hétfőn és 6 órától énekkari próba pomázon. Kedden 6 órától Biblióra Csobánkán, Kék Kereszt alkalom pomázon 6 órától, Bibliaolvasókör pomázon 7 órától, és Csobánkán itt a Bibliaórát követően 7 órától presbiteri gyűlés lesz. Az addig beérkezett ajánlatokat fogjuk hivatalosan bontani, postabontás. Pomázon szerdán 6 órától Biblióra, csütörtökön 6 órától imaóra Csobánkán, pénteken 6 órától ifjúsági óra. Szokott időben lesznek jövő vasárnap is Isten tiszteleteink 9 órakor, Csobánkán 10 óra 30-kor, Pomázon mindkét alkalmon közöttünk szolgál paplászlóné lelkipásztor testvérünk. A pomázi istentisztelet után megemlékezést tartunk a 20 éve elhunyt nagy tiszteletű paplászló lelkipásztor sírjánál. Jövő vasárnap délután 3:30-tól kreatív gyermek délután és a szülők alkalma Pomázon, és utána a presbiteri gyűlés Pomázon. A mi Urunk legyen gyülekezetünk, őrizze pásztor. Énekeljük a most megkezdett ének további verseit, 452. dicséretet. Énekeljük harmadik versétől végig az éneket, Jézus szívnek édessége, élő kutya fényessége. Boldogság nap Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és Szent Lelkének közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldás békesség, Isten velük viszontlátásra.